Raz egyetértett, és bementek a dohányzó szalomba. Nos, kezdte az ezredes, és közben jókora csésze kávét töltött magának, két szálon is elindulhatunk. Egyrészt az eltűnt gyöngysornak, másrészt ennek a Fleetford nevű embernek a nyomában. Ami a gyöngyöket illeti, ez rablásra utalna, de nem tudom, egyetérte velem, elég különös időpont lenne a rablásra, igaz? Vágott közbe Poirot. Pontosan. Bárki rabolta is el a gyöngysort, a hajón kellett maradnia, és számíthat az azonnali vizsgálatra. Hogyan remélhetné tehát a tolvaj, hogy a zsákmánnyal együtt sikerül elszabadulnia innen? A partra persze kimehetett és eláshatta. A társaság minden éjszaka őrszemet állít a partra. Akkor ezt a lehetőséget kipipálhatjuk. Vajon a gyilkosságot azért követték el, hogy eltereljék a figyelmet a rablásról? Nem. Ennek semmi értelme. Ezzel egy csecsemőt sem téveszthettek volna meg. De tegyük fel, hogy Madame Doyle felébredt, és tetten érte a tolvajt. Aki ezért lelőtte? De hiszen tudjuk, hogy álmában halt meg. Ezt is kizárhatjuk. Tudja, barátom, van egy kicsinke kis ötletem a gyöngyöket illetően, de mégis nem. Ez lehetetlenség. Tudnélik, ha az ötletem igaz lenne, akkor a gyöngyök nem tűntek volna el. Mondja, hogy vélekedik a komornáról? Kíváncsi volnék, felelt Rasz, nem tud-e többet, mint amit nekünk elárult? Szóval önnek ez volt a benyomása? Nekem egyáltalán nem szimpatikus ez a lány, szögezte le Rasz. Igen, én sem bíznék meg benne, bólintott Poirot. Gondolja, hogy valami köze lehet a gyilkoshoz? Nem, ezt azért nem mondanám. Akkor talán a gyöngyök? Ennek már nagyobb a valószínűsége. Nem régen szolgál Madame Doyle mellett. Talán lehetne egy olyan banda tagja, amelyik értékes ékszerekre specializálja magát. Ilyen esetekben gyakori trükk a remek ajánlólevélre rendelkező komorna. Sajnos a dolgoknak erről a részéről jelenleg nemigen szerezhetünk be pontos információkat. Meg aztán ez a magyarázat nem is elégít ki teljesen. Ez a gyöngysor, a fenébe is, az én ötletemnek igaznak kell lennie. De hát senki se volna annyira ostoba, hogy elhallgatott. És mi a helyzet Fleetwooddal? Ki kell kérdeznünk, nem vitás. Talán nála van a megoldás kulcsa. Amennyiben Louis Bourget meséje stimmel, neki alapos oka van a bosszúra. Kihallgathatta a jelenetet Jacqueline és Monsieur Doyle között, és amikor mindenki kiment a szalomból, beosonhatott és előkotorhatta a fegyvert. Igen, ez mind lehetségesnek hangzik, és az a falra firkantott J betű. Igen, az is egy ilyen egyszerű, szinte otromba alakra vall. Valójában pontosan beleillik a képbe, nem? Igen, azaz... Poirot megdörzsölte az orrát. Aztán enyhe fintorral így folytatta. Barátom, be kell vallanom, hogy visszatér a régi hibám. Mindig azt mondják rám, hogy szeretem bonyolítani az ügyeket. Ez a megoldás, amit most ön kínál, valahogy túlságosan egyszerű, túlságosan könnyű. Nem tudom elhinni, hogy valójában így történt. De ez talán csak puszta előítélet a részemről. Akárhogy van is, legjobb volna, ha már is beszélnénk a fickóval. Rasz csengetett és hivatta a hajógépészt. Azután megkérdezte, elképzelhetőnek tart más lehetőséget is? Hogyne, kedves barátom. Itt van, hogy csak egyet említsek, az amerikai vagyonkezelő. Pennington? Igen, Pennington. Különös kis jelenetnek voltam tanulja néhány napja, éppen ebben a helyiségben. És elmesélte, hogyan akarta Pennington aláíratni a papírokat Linnével. Látja, ez feltétlenül lényeges pont. Madame Doyle el akarta orvasni a papírokat, amielőtt aláírta. Erre ő sietve későbbi időpontra halasztotta az egészet, és akkor a férj tett egy roppant figyelemre méltó megjegyzést. És pedig? Azt mondta, én sohasem olvasok el semmit, aláírom, amit elém tesznek. Érzékeli ennek a jelentőségét? Pennington minden esetre érzékelte. Láttam a szemében. Úgy pillantott Doyle-ra, mintha valami egészen új ötlet jutott volna az eszébe. Képzelje csak el, barátom, hogy magát bízzák meg egy rendkívül gazdag ember hagyatékának a kezelésével, amit az illető lánya örökölt. Könnyen lehet, hogy mindenféle spekulációkba fogna. Tudom, hogy minden detektív történet tele van ezzel a klisével, de az újságokban is léptennyomon olvasunk ilyesmiről. Előfordul, barátom, előfordul. Nem vitatom, ráncolta a szemöldökét Russ. Talán idővel további merés spekulációkkal mindent helyrehozhatna, hiszen a lány még nem nagykorú. Ám ekkor egyszerre csak férjhez megy. Az ellenőrzés joga egyetlen pillanat alatt az ő kezéből a lányéba kerül. Ez sorscsapás, de van még egy esély. A nászút, ahol minden valószínűség szerint nem fog sokat törődni üzleti ügyekkel. Egy kis papírfecné a többi közé csúsztatva, amit aláír anélkül, hogy elolvasná. Linné Doyle-t azonban nem ilyen fából faragták. Mézeshetek ide, mézeshetek oda, ő azért csak üzletasszony marad. A férje azonban elejt egy megjegyzést, és ez új reményt kelt az elkeseredett emberben, aki lázasan keresi az összeomlásból kivezető utat. Ha Linné Doyle meghal, az öröksége a férjét illeti. Ővele pedig nem volna nehéz dolga. Simon Doyle játékszer lenne az ilyen agyafurt fickó kezében, mint Andrew Pennington. Kedves ezredesem, állítom, hogy láttam, amint ez a gondolat végigfutott Pennington agyán. Ha csak Doyle-lal kellene tárgyalnom. Ez járt a fejében. Ez bizony hihetően hangzik, ismerte el szárazon Russ. Csak éppen semmi bizonyíték nincs rá. Sajnos nincs. Az ifjú Fergusonról se feledkezzünk el. Emlékeztette Poirot Russ. Meglehetősen keserűen fakadt ki a minap. Nem mintha érdekelne ki, mit mond, de lehetséges, hogy az öreg Ridgeway az ő apját tette tönkre. Talán kissé romantikus, de elképzelhető történet. Vannak, akik hosszú ideig nem tudnak megemészteni régi sérelmeket. Elhallgatott egy percre, aztán még valami eszébe jutott. És itt van az én emberem is. Tudjuk róla, hogy gyilkolt már. Másrészt viszont nehezen tudnék elképzelni bármilyen helyzetet, amelyben Linné Doyle ellen fordulna. Az útjaik nem keresztezhették egymást. Feltéve, fűzte hozzá Poirot, hogy Madame Doyle nem jutott valami bizonyíték birtokába, ami leleplezte volna a kilétét. Ez lehetséges, de meglehetősen valószínűtlen. Kopogtak. Ez a mi bigámista barátunk lesz. Fitwood jól megtermett, durva kinézésű férfi volt. Gyanakodva méregette őket, szemét ide-oda jártatta a két férfi között. Poirot felismerte benne azt az embert, akivel néhány napja Louis Bourget látta beszélni. Hivattak, bökte ki a gépész. Így van, felelt Russ. Talán már hallott róla, hogy a múlt éjjel gyilkosságot követtek el a hajón. Fitwood bólintott. És úgy tudom, hogy magának jó oka volt haragudni a néhai Mrs. Doyle-ra. A férfi szemében felvillant a rémület. Ezt magának ki mondta? Úgy érezte, hogy Mrs. Doyle maga és egy fiatal lány boldogsága közé állt. Tudom, kitől hallotta. Attól a hazudós francia szukától. Az a nő össze-vissza locsog. De ez a locsogás történetesen igaz? Mocskos hazugság! Mondja maga, miközben még azt se tudja, mit tagad. A döfés talált. A férfi elvörösödött és nyelt egyet. Mert igaz ugye, hogy el akarta venni azt a Mary nevű lányt, de ő felbontotta az eljegyzést, amikor megtudta, hogy maga már nős ember. Mi köze volt hozzá? Úgy érti, mi köze volt hozzá Mrs. Doyle-nak? Hát barátom, a bigámia az bigámia. De ez nem olyan eset volt. Egy itteni lányt vettem el. Nem jöttünk ki jól, hát visszament a törzséhez. Már vagy 6 éve. A színét se láttam. Akkor is a felesége. A férfi némán állt. Russ folytatta. Mrs. Doyle, illetve akkori nevén Mrs. Ridgeway, mindenre rájött. Rájött bizony, legyen átkozott ott, ahol van. Senki se kérte, hogy üsse bele az órát. Én igazán jól bántam volna a Márival. Mindent megtettem a kedvéért, és meg se tudta volna az a másik lány. ha ez a minden lébe kanál úrnője el nem kezd szaglászni. Igen, elismerem, gyűlöltem azt a nőt, és átkozottul éreztem magam, amikor megtudtam, hogy itt van, gyöngyökbe és gyémántokba öltözve a hajón. Össze-vissza parancsolgat mindenkinek, és fütyül rá, hogy tönkretette az ember életét. Átkozottul dühös voltam. De ha azt hiszik, hogy egy mocskos gyilkos vagyok, ha azt hiszik, hogy csak úgy odamentem és lepuffantottam egy pisztollyal, hát erre azt mondom, hogy aljas hazugság. Soha nem értem hozzá egyetlen ujjal sem. Isten a tanúm rá. Elhallgatott. Az izzadság patakokban folyt az arcán. Hol tartózkodott tegnap éjjel 12 és 2 között? A hálófülkémben aludtam. A társam is megmondhatja. Utána járunk, ígérte Rasz, majd egy kurta fejmozdulattal elbocsátotta a férfit. Ennyi elég is lesz. Ebien, kérdezte Poirot, amint becsukódott az ajtó Fleetwood mögött. Rasz vállat vont. Elég hihetően hangzik. Persze ideges a fickó, de meg is van rá az oka. Utána kell néznünk az alibijének, bár nem hiszem, hogy ezzel sokkal előrébb jutnánk. A hálótársa nyilván aludt az éjjel, és a fickó kedve szerint sóranhatott ki és be, ha éppen ez állt szándékában. Kérdés, hogy látta-e valaki? Igen, ennek nem árt utána járni. A következő lépés, folytatta Rasz, annak kiderítése, vajon hallott-e valaki bármit is, ami közelebb vinne a gyilkosság időpontjának kiderítéséhez. Bessner becslése szerint 12 és 2 között történhetett. Elvileg lehetséges, hogy valaki az utasok közül hallotta a lövést, még akkor is, ha valami másnak tulajdonította az ajt. Én a magam részéről semmi ilyesmit nem hallottam. Hát ön? Poirot a fejét rázta. Én úgy aludtam, mint akit fejbe vertek. Nem hallottam semmit. Egyáltalán semmit. Olyan mélyen aludtam, mintha altatót kevertek volna az italomba. Milyen kár, mondta Rasz. Se baj, talán azokkal több szerencsénk lesz, aki a jobb oldali fülkében kaptak helyet. Fantorpal már beszéltünk, az Allerton család következik, értük küldöm a Stuartot. Mrs. Allerton sietős léptekkel közeledett. Testére omló puha, szürke, csíkos helyem ruhát viselt, arcáról lehangoltság tükröződött. Micsoda szörnyűség! Ült le a székre, amikor Poirot helyjel kínálta. Alig tudom elhinni. Ez a bűbájos teremtés, akire még annyi jó várt az életben, és most halott. El sem tudom hinni. Tudom, hogyan érez, madám, vigasztalta együttérzéssel Poirot. Örülök, hogy maga itt van a hajón, mondta minden affektálás nélkül Mrs. Allerton. Ugye ki tudja nyomozni, hogy kitette? Úgy örülök, hogy nem az a szerencsétlen lány volt. Mademoiselle de Bellafortra gondol, ugye? Ki mondta önnek, hogy ő nem lehetett? Cornelia Robson, válaszolt bágyat mosolyjal Mrs. Allerton. Tudják, ezt a kislányt egészen felvillanyozták az elmúlt napok eseményei. Valószínűleg az élete első izgalmas élménye, sőt, talán egyben az utolsó is. De olyan kedvesen röstelkedik, amiért titokban élvezi az izgalmat. Úgy érzi, hogy ez nem illendő. Poirotra pillantott, majd hozzátette. De nem fecsegni hívtak, gondolom. Bizonyára kérdéseket kívánnak feltenni. Ha nem veszi rossz néven. Mikor feküdt le tegnap este, madám? Valamivel 10:30 után. És rögtön el is aludt? Igen. Álmos voltam. Nem hallott valamit, akármit, az éjszaka során. Mrs. Allerton a homlokát ráncolta. Igen, azt hiszem, hallottam valami csobbanásfélét, meg mintha valaki végigszaladt volna a fedélzeten, vagy az nem most éjjel történt? Kissé bizonytalan vagyok, sajnos, csak egy halvány érzés volt, szinte álomszerű. Tudják, milyen az... Mintha valaki vagy valami a fedélzetről a folyóba esett volna. Aztán fel is ébredtem, és egy ideig figyeltem, de addigra minden elcsendesedett. Meg tudnám mondani, hány óra lehetett ekkor? Nem. Tartok tőle, hogy nem. De azt hiszem, nem sokkal azután lehetett, hogy elaludtam. Úgy értem, talán az első órában. Ez sajnos nem hangzik valami határozottan. Nem tudom. De az se volna jobb, ha csak úgy kitalálnék egy időpontot, amikor a legcsekélyebb alapom sincs rá, ugye? Ez minden, amit mondani tud nekünk, madám?
Tartok tőle, hogy igen.
Találkozott madám Doyle-al ezt az utat megelőzően? Én nem. A fiam, Tim, ismerte. Én magam sok jót hallottam róla egy unokahúgom, Joanna Sutworth révén, de sosem beszéltem vele, amíg Assuánba össze nem ismerkedtünk. Még egy kérdésem volna, madám, ha nem neheztel meg érte. Alig várom, hogy végre valami indiszkrétet is kérdezzen. Mosolyodott el halványan Mrs. Allerton. Akkor nem hiába várt. Szenvedette ön, vagy bárki az önök családjában, anyagi természetű kárt madame Doyle apja, Melusi Ridgeway üzleti tevékenysége következtében? Mrs. Allerton meglepetten kapta fel a fejét.
Ó, dehogy!
A családi pénzügyek mindig is jól mentek, leszámítva persze az elértéktelenedést. Tudja, manapság semmi sem kamatozik olyan jól, mint hajdanán. A mi szerény anyagi helyzetünk sosem felhőzte be drámai változás. A férjem csak kevés megtakarított pénzt hagyott rám, de az még mindig hiánytalanul megvan. Jól lehet, ma már sokkal kevesebb hasznot hoz, mint hajdanán.
Köszönöm, madám. Talán megkérhetnénk, hogy küldje be a fiát?
Tim könnyedén rámosolygott az anyjára, amikor az visszament hozzá.
Vége a vallatásnak. Most én jövök, mi? Mit kérdeztek tőled?
Csak hogy hallottam-e valamit az éjjel? Válaszolt az anyja. De sajnos semmit nem hallottam. És nem tudom, miért nem. Végül is Linné kabinja is az enyém, csak nem szomszédosak. Az ember azt hinné, hogy ilyen kis távolságról lehetetlenség nem hallani egy lövést. Na mindegy, eredj, Tim, rád várnak.
Poirot először Timet is az előző estén történtekről faggatta.
Korábban feküdtem le, talán 10:30 körül. Olvastam egy kicsit, és röviddel 11 után lámpát oltottam.
Nem hallott valamit azután?
Hallottam, amit egy férfi, valószínűleg nem messze a kabinomtól, azt mondta valakinek, jó éjszakát.
Az én lehettem, szólt közbe Russ, amikor Mrs. Doyle-tól búcsút vettem.
Igen. Azután elaludtam. Később hallottam valami zsivajt kintről, emlékszem, valaki Fantropot szólította.
Mademoiselle Robson, amikor kirohant a panorámás szalomból.
Talán ő lehetett. Aztán a többiek hangját hallottam. Aztán valaki végigrohant a fedélzeten. Aztán egy csobbanás. Majd az öreg Bessner dörmögött valamit, hogy óvatosan, meg hogy csak semmi kapkodás.
Szóval csobbanást is hallott?
Hát, valami olyasfélét. Biztos benne, hogy lövést nem hallott?
Most, hogy mondja, akár az is lehetett.
Olyanféle pukkanás volt, mintha dugót röppentene ki egy palackból. Talán valóban lövés volt. Lehet, hogy a csobbanásra csak a teli palackról aszociáltam, amiből töltünk a pohárba. Tudják, az a ködös benyomásom támad, hogy valami parti van odakint, és alig vártam, hogy elhallgassanak már, és aludni menjenek.
Még valami?
Tim gondolkozott.
Csak Fantorpot hallottam motoszkálni a kabinjában. Azt hittem, sose fekszik le.
És ezután?
Tim teátrálisan megvonta a vállát.
Utána jött az öntudatlanság.
Mást nem hallott?
Semmit az égvilágon.
Köszönjük, Monsieur Allerton.
Tim felállt, és kiment a kabinból.
Russ ezredes elmélyülten tanulmányozta a karnak legfelső szintjének vázlatos tervrajzát. Fantorp, a fiatal Allerton, Mrs. Allerton. Azután egy üres kabin, Simon Doyle. Na már most. Kicsoda Mrs. Doyle túloldali szomszédja?
Az idős amerikai hölgy. Ha bárki hallhatott valamit, az ő lesz. Ha már felkelt, vele kéne folytatnunk.
Miss von Schuyler aznap reggel még a szokásosnál is aszottabbnak és sárgábbnak tűnt. Apró, sötét szemét dühösen villogtatta nem tetszése jeleül. Amikor belépett a szalomba, Russ felállt és meghajolt.
Igazán végtelenül sajnálom, hogy háborgatni vagyunk kénytelenek, Miss von Schuyler. Kedves öntől, hogy ide fáradt. Kérem, foglaljon helyet.
Egyáltalán nem örülök, hogy belekevernek ebbe az ügybe, jelentette ki éles hangon az idős hölgy.
Sőt, kimondottan rossz néven veszem. Nem szeretném, ha a nevemet bármilyen okból is ezzel a módfelett kellemetlen esettel kapcsolatban emlegetnék.
Hogyne. Éppen az imént említettem Monsieur Poirotnak, hogy minél előbb sikerül önnel beszélnünk, annál jobb, mivel így a későbbiek során már nem kell háborgatnunk.
Miss von Schuyler némileg megenyhülve pillantott Poirotra.
Örülök, hogy megértik az érzéseimet, uraim. Soha semmilyen ilyen ügyben nem volt részem.
Egyetértek önnel, mademoiselle, mondta Poirot megnyugtató hangon. Éppen ezért szeretnék, amilyen hamar csak lehet, mentesíteni önt mindenfajta kellemetlenségtől. Ön tegnap este ugyebár lefeküdt.
Mikor is?
10 órakor már rendszerint ágyban vagyok, de tegnap csak később feküdtem le, mivel Cornelia Robson, mondhatnám, igen tapintatlanul megvárakoztatott.
Nagyon helyes, mademoiselle. Hallott netán valamit, miután visszavonult?
Nagyon éperen alszom, válaszolt Miss von Schuyler.
Csodálatos! Ez ránk nézve roppant szerencsés körülmény.
Felébresztett annak a feltűnés vadász ifjú hölgynek, Mrs. Doyle-nak a komornája.
Azt mondta, jó ért, asszonyom, méghozzá szükségtelenül hangosan.
És azután?
Újra elaludtam. Legközelebb arra ébredtem fel, hogy azt hittem, valaki jár a kabinomban, de aztán rájöttem, hogy a szomszéd kabinból hallok valami mozgást.
Azaz, Madame Doyle kabinjában?
Igen. Azután valaki járkált kint a fedélzeten, és egy csobbanást hallottam.
Egészen véletlenül nem emlékszik, mikor történhetett mindez?
Egészen pontosan meg tudom mondani. 10 perccel egy után.
Ez biztos?
Egészen biztos. Megnéztem az órámat, ami az ágyom mellett áll.
Nem hallott lövést?
Nem, semmi ilyesmit.
De előfordulhatott egy lövés, ébresztette fel?
Miss von Schuyler béka fejét félrebillentve gondolkozott a kérdésen.
Lehetséges,
egyezett bele vonakodva.
És arról nincs elképzelése, vajon mi okozhatta a csobbanást?
Elképzelésről szó sincs. Pontosan tudom.
Russ ezredes felpillantott.
Tudja?
Természetesen. Nem tetszett nekem ez a motoszkálás. Fölkeltem és kinéztem az ajtón.
Miss Ottenborn hajolt át a korláton. Éppen akkor dobott valamit a vízbe.
Miss Ottenborn?
Russ meghökkenten bámult maga elé.
Igen.
Bizonyos ön abban, hogy Miss Ottenbornt látta?
Tisztán láttam az arcát.
És ő nem vette észre önt?
Nem, nem hiszem.
Poirot előrehajolt. És milyen volt az arca, mademoiselle?
Határozottan feldúltnak látszott.
Poirot és Russ összenéztek.
És azután?
Sürgette az öreg hölgyet Russ.
Miss Ottenborn elment a hajótatja felé, én pedig visszafeküdtem az ágyamba.
Kopogtak, és a kapitány lépett be. Kezében nedvesen csillogó kis batyut tartott. A batyuból csöpögött a víz.
Megtaláltuk, ezredes!
Russ óvatosan bontogatta a többszörösen körbetekert, teljesen szétázott bársony kendőt. A kis gyöngyház markolatú pisztoly esett ki belőle, durva szövésű, rózsaszínű foltokkal bemocskolt zsebkendőbe burkolva.
Russ kaján diadallal pillantott Poirotra.
Látja, nekem lett igazam. Tényleg kidobták a hajóról.
Kézbe vette a pisztolyt, és Poirot felé nyújtotta.
Nos, mi a véleménye, Monsieur Poirot? Ezt a pisztolyt látta a Katarak hotelben azon az estén?
Poirot figyelmesen megvizsgálta a fegyvert, aztán csendesen válaszolt.
Igen, ezt.
Itt látható a díszítés és a monogram is. J.B.
Ez egy luxus tárgy, finom munka, mindamellett alkalmas emberi élet kioltására.
22-es. Morogta magában Russ. Kinyitotta a tölténytárat. két golyót lőttek ki belőle. Hát igen. Efelől semmi kétség.
Miss von Schuyler jelentőség teljesen köhintett.
És a kendőmmel mi lesz?
Kérdezte.
Az ön kendőjével, mademoiselle?
Igen, az a bársonykendő, amit a kezében tart.
Rasz felemelte a csöpögő anyagot. Ez az öné, Miss von Schuyler?
Persze, hogy az enyém,
csattant fel az idős hölgy. Tegnap este veszett el. Mindenkit végig kérdeztem, hogy nem látták-e.
Poirot kérdőn az ezredesre nézett, aki bólintott.
Mikor látta utoljára, Miss von Schuyler?
Tegnap este magammal vittem a szalomba, és amikor vissza akartam vonulni, nem találtam sehol.
Nem tudom, tisztában van-e vele, hogy mire használták,
mondta halkan Rasz. Kiterítette a földön, és ujjával egy perzselt foltra és több apró lyukra mutatott.
A gyilkos ebbe tekerte be a pisztolyt, hogy a lövés hangját elnyomja.
Pimasság!
Sziszegte Miss von Schuyler. Ráncos arca egyre sötétebb lett.
Hálás lennék, asszonyom, fordult felé az ezredes, ha beszámolna nekünk, mennyire ismerte korábban Mrs. Doyle-t.
Nem ismertem korábban.
De azért tudott róla, nem?
Természetesen tudtam, hogy kicsoda.
És családi ágon sem álltak semmiféle kapcsolatban.
Az én családom, Rasz ezredes, mindig is büszke volt rá, hogy csak válogatott emberekkel érintkezett. Szegény anyámnak eszében sem jutott volna, hogy a harc család bármelyik tagjával szóba álljon, akik a vagyonuktól eltekintve senkik és semmik voltak.
Ez minden, amit nekünk mondani tud, Miss von Schuyler.
Nem szorul kiegészítésre, amit idáig elmondtam. Linnéri de Guy Angliában nőtt fel, és én sose láttam, míg erre a hajóra nem tettem a lábamat.
Felállott.
Poirot kinyitotta az ajtót, és az öreg dáma kivonult. A két férfi összenézett.
Ez a meséje, vonta meg a vállát Rasz, és ragaszkodni is fog hozzá. Talán igaz, talán nem. Nehéz volna megmondani.
De Rosalie Öttenborn, erre igazán nem számítottam.
Poirot is kisé zavartan ropogtatta az új perceit. Azután hirtelen mindkét öklével az asztalra csapott.
De hát ennek semmi értelme!
Kiáltott fel.
Ennek így semmi értelme!
Rasz ránézett.
Ezt mégis hogy érti?
Úgy értem, hogy ez az ügy eddig teljesen világosnak tűnt. Valaki meg akarta ölni Linné Doyle-t. Valaki kihallgatta a jelenetet a szalomban az elmúlt éjjel. Valaki később beosont oda, előkotorta a pisztolyt, Jacqueline de Bellefort pisztolyát, ne feledjük, és lelőtte vele Linné Doyle-t, majd felírta a J betűt a falra.
Eddig világos, nem igaz? Minden nyom Jacqueline de Bellefortra mutat. És akkor mit tesz a gyilkos? Ott hagyja a pisztolyt, ezt az átkozott pisztolyt, Jacqueline de Bellefort pisztolyát valami feltűnő helyen, hogy valaki megtalálja.
Nem.
A legfontosabb bizonyítékot a vízbe dobja.
Miért, barátom? Miért?
Rasz meghökkenten ingatta a fejét.
Tényleg különös.
Ez több, mint különös. Ez így lehetetlen.
Nem lehetetlen, mivel megtörtént.
Nem úgy értem. Úgy értem, hogy az események ilyen egymás utánja lehetetlen. Valahol tévedtünk.
Rasz ezredes kíváncsian ránézett barátjára.
Tisztelte. Jó oka volt rá, hogy tisztelje. Poirot kristálytiszta logikáját. Mégis ebben a pillanatban nem tudta követni a másik gondolatmenetét. Mivel azonban kérdezni csak nagy ritkán szokott, nem fogadta Poirot. Ehelyett folytatni akarta a kihallgatásokat.
Ki legyen a következő?
Kérdezzük ki az Ottenborn lányt.
Igen. Hát, ha ezzel egy lépéssel előbbre jutunk.
Rosalie Ottenborn a tőle megszokott barátságtalan arckifejezéssel lépett be. Cseppet sem tűnt rémültnek, sem idegesnek. Mindössze rossz kedvűnek és mogorvának.
Na, kérdezte, mit akarnak?
Rasz vette át a kérdező szerepét.
Mrs. Doyle halálának a körülményeit vizsgáljuk.
Magyarázta a lánynak.
Az bólintott. Elmondaná nekünk, mivel foglalkozott az elmúlt este?
Rosalie töprengett egy ideig. Anyámmal hamar még 11 előtt lefeküdtünk. Semmi különöset nem hallottunk, kivéve valami beszédet dr. Bessner kabinja felől. Ráismertem az öreg német kiejtésére. Persze nem tudtam, miről van szó egészen ma reggelig.
Nem hallott lövést?
Nem.
Az éjszaka során elhagyta valamikor a kabinját?
Nem.
Ebben egészen biztos?
Rosalie rámerett.
Ezt meg hogy érti?
Persze, hogy egészen biztos vagyok benne.
Nem ment át például a hajó jobb oldalára, hogy onnan valamit a vízbe dobjon?
A lány elvörösödött.
Miért? Talán tilos bármit is a vízbe dobálni?
Természetesen nem tilos. Szóval?
Semmit nem dobtam a vízbe. Semmit.
Már mondtam, hogy ki sem léptem a kabinomból.
És amennyiben valaki azt állítja, hogy látta önt,
ki mondja, hogy látott?
Szakította félbe a lány.
Miss von Schuyler?
Miss von Schuyler?
Meglepetése őszintének tűnt.
Igen. Miss von Schuyler azt állítja, hogy kinézett az ajtaján, és látta, amint ön éppen a vízbe hajít valamit.
Szemen szedett hazugság,
mondta egyszerűen Rosalie.
Azután, mintha hirtelen az eszébe villant volna valami, megkérdezte, mikor történt ez?
Most Poirot vette át a szót.
10 perccel egy után, mademoiselle.
A lány elgondolkozva bólintott.
És látott valami mást is?
Poirot kíváncsian nézett rá, kezével az állán dobolt.
Látni nem látott semmit,
válaszolt.
De hallott valamit.
És mit hallott?
Valakit mozogni Madame Doyle kabinjában.
Értem, motyogta Rosalie. Elsápadt, arca hamuszürkére vált.
Tehát ragaszkodik ahhoz, hogy semmit sem dobott ki a hajóról,
mademoiselle?
Mégis mi az ördögnek mennék ki az éjszaka közepén, és haigálnék dolgokat a vízbe, árulja el?
Lehetne rá oka. Ártatlan oka.
Ártatlan?
Kérdezte vissza a lány élesen.
Ahogy mondom. Nézze, mademoiselle. Valamit valóban kidobtak a hajóról az éjjel, egy tárgyat, ami csöppet sem volt ártatlan.
Rasz némán a nedves bársonycsomaghoz nyúlt, és kitekerte a tartalmát.
Rosalie Ottenburn felkapta a fejét.
Ezzel ölték meg?
Igen, mademoiselle.
És azt hiszik, hogy én tettem? Micsoda ostobaság! Mi a pokolnak akartam volna végezni Lynn Doyle-lal? Mi csak nem is ismertem.
Felnevetett, majd megvetően felállt.
Ne nevettessék ki magukat.
Ön viszont ne feledje, Miss Ottenborn, mondta emelt hangon Russ, hogy Miss von Schuyler kész megesküdni rá, hogy tisztán látta az ön arcát a holdfényben.
Az a vén banya?
Rosalie ismét nevetett. Hiszen a napvilágnál is alig lát. Nem engem látott.
Elhallgatott, majd megkérdezte.
Mehetek?
Russ bólintott, és Rosalie Ottenborn elhagyta a helyiséget. A két férfi egymásra nézett. Russ cigarettára gyújtott.
Hát, így állunk. Nyílt ellentmondás. Melyiküknek higgyünk?
Poirot a fejét csóválta. Az a halvány gyanúm, hogy egyikük sem beszél egészen őszintén.
Ez a legrosszabb ebben a munkában, mondta csüggetten Russ.
Teljesen jelentéktelen okok miatt oly sokan hátráltatják az igazság kiderítését. Na mindegy, mi a következő lépés? Folytassuk a kikérdezéseket?
Azt hiszem.
Ha az ember rendszeresen és módszeresen halad előre, abból csak jó sülhet ki.
Russ bólintott.
Mrs. Ottenburn légiesen könnyű batikból vart ruhát viselt. Megerősítette lánya vallomását, miszerint mindketten 11 előtt feküdtek le. Ami őt illeti, semmi figyelemre méltót nem hallott az éjszaka során. Nem tudja megmondani, vajon elhagyta-e Rosalie éjjel a kabint, vagy sem. A büntet említésére hirtelen bőbeszédűvé vált.
A szenvedélyből elkövetett büntény,
kiáltott fel.
A primitív ösztön. Gyilkolni. Természetesen szorosan összefonódva a szexuális ösztönnel. Az a lány, az a félig latin, forróvérű Jacqueline, nem a legmélyebb ösztöneinek engedelmeskedve, belopózik, revolverrel a kezében.
Csak hogy nem Jacqueline de Bellafort lőtte le Madame Doyle-t, szakította félbe Poirot.
Ezt biztosan tudjuk, bizonyítékok támasztják alá. Akkor a férje?
Indult új támadásra Mrs. Ottenborn.
A vérmámora, a szexuális ösztön, szexuális motiváció a gyilkosságban semmi kétség. Jó néhány közismert hasonló példát tudnék felhozni.
Mr. Doyle átlőtt lábbal, mozgásképtelenül feküdt, mint kiderült, eltörött a lábszárcsontja. Magyarázta Rász ezredes.
Azon kívül az egész éjszakát dr. Bessnernél töltötte.
Mrs. Ottenborn még csalódottnak tűnt, mint az imént. Új megoldáson törte a fejét.
Hát persze!
Kiáltott fel.
Milyen ostoba vagyok, hogy erre nem gondoltam korábban. Miss Bowers!
Miss Bowers?
Ki más? Pszichológiailag ez olyan nyilvánvaló. Az érzéseit magába folytani kényszerülő, szűzen maradt véllány, aki beleőrül az ifjú házas pár egymás iránti szenvedélyes szerelmének a látványába. Természetesen ő tette, fajtájának tipikus megszemélyesítője, semmi szexuális vonzerő, született középszerű egyéniség. A Meddő szőlőtő című regényemben is...
Rász elérkezettnek érezte az időt, hogy megállítsa a szóáradatot.
A javaslatai rendkívül hasznosak voltak Mrs. Ottenborn, mondta tapintatosan, ha nem haragszik, folytatnunk kell a munkánkat. Igazán hálásan köszönjük.
Gálánsan az ajtóhoz kísérte az írónőt, majd homlokát törülgetve visszament Poirothoz.
Tű! Micsoda kellemetlen perszóna! Miért nem őt ölték meg?
Még sor kerülhet rá, vigasztalta Poirot.
Meg tudnám érteni.
Ki maradt még? Pennington. Őt talán jobb volna a végére hagyni.
Ricsetti és Ferguson.
Signor Ricsetti sajnálkozva tárta szét a karját. Pontos válaszokat adott.